Hinzenkamp Fülöp vagyok, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon. A beszélgetés előtt szeretném felhívni figyelmüket a Margó Polc játékunkra, amelynek keretei között egy egész évre elegendő olvasnivalót nyerhetnek, hogyha a Booklinenál vásárolnak és kitöltik a szelvényt. A következő beszélgetés során a Szkolár kiadó gondozásában megjelent Bitang Nyarak című regényéről Száraz Miklós Györggyel, Schmidt Róbert beszélget, és Dress Mihály közreműködik. A dedikálás az oldalt lesz egyből itt a nézőtér mellett, és hogyha további információkra kíváncsiak a Margón bemutatott kötetekről és azok szerzőiről, akkor a könyvesmagazin.hu oldalon olvashatnak tovább. Jó szórakozást mindenkinek!
Köszönjük, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én Schmidt Róbert vagyok, és akkor Száraz Miklós Györggyel fogok beszélgetni az új kötetéről. A táncrendet viszont nem tudom, hogy a zene hogyan fog integrálódni az estbe.
Én is üdvözlöm Önöket, illetve üdvözöllek benneteket. Gondoltam, hogy majd bemutatom Schmidt Róbert, mint az irodalom avatott tudósát. A Miskát meg Dress Mihályt nyilván nem kell bemutatnom, ő majd muzsikál nekünk. Én Száraz Miklós György vagyok, aki elkövette a Bitang Nyarak című művet. És úgy gondoltuk, hogy a Miska kezd, ő fejezi be a legvégén, és közepén még vagy egyszer, vagy kétszer játszik, én meg valamikor felolvasok egy darabkát. A maradék időt neked kell majd kitöltened.
Készültem rá, nem ér váratlanul. Mi mással is lehetne kezdeni, mint hogy a kavbolyok voltak előbb, vagy a rómaiak? Akik nem olvasták még a könyvet, a kavbolyozás, indiánozás, ez tulajdonképpen hát visszatérő elem a könyvben, és az egyik novellának az egyik szereplője teszi fel folyamatosan ezt a kérdést az elbeszélőnek, hogy melyik volt előbb. Ennek akár többfajta megfejtése is lehet, lehet az európai kultúra és mondjuk egyfajta magyar hagyománynak a szembenállítását látni ebben, tehát a Cseh Tamásféle indiánozás szemben mondjuk a rómaival, mint egy ilyen alapító európai kultúrával. Neked ez a kérdés mit jelent? Vagy mire gondoltál akkor, amikor a szereplő szájába adtad többször is ezt a kérdést?
Azt jelenti a kérdés, elég határozott elképzelésem van róla. Megpróbáltam megragadni azt az egyik felismerésemet, hogy kölyökkori-e, vagy mostani, vagy későbbi, vagy éppen jelenkori, tehát a felnőtt idős önmagam, azt nem tudom megmondani, mert ez írás közben változik, tehát már nem tudom, hogy eredeti-e. De az volt a lényege, hogy ez egy olyan elképesztő ráébredés volt tizenvalahány éves koromban arra, hogy nem egy világ létezik, hanem minimum kettő. Tehát az egyik az enyém, illetve ebben az esetben a főhősé, azért, különben az elbeszélő egy idős, mondjuk velemkorú férfi, aki mondjuk az én koromról beszél, a kamaszkoráról, és egy pillanatban ráébred arra, hogy van ő és az ő belső világa, és ezen kívül létezik itt történetesen egy másik kölyöknek a belső világa, aki egészen komolyan kérdezi azt, sőt, talán nem is kérdezi, bár nem emlékszem, te most akkor frissebben tudod, állítja, hogy ugye a kaubolyok hamarabb voltak, mint a rómaiak.
Amikor másodjára megkérdezi, akkor már valóban így teszi
akkor
fel,
már akkor már állítja. Azért, mert abban a logikában, ami ennek a fiúnak a fejében van, abban a logikában ez csak így áll össze. A hősöm logikája, vagy a hősöm számára pedig a felismerés az, hogy te jó Isten, ennyire más világ létezik, és ha létezik egy, akkor miért ne létezne 100, vagy 1000, vagy kiszámíthatatlanul sok. Tehát ennyire konkrétnak képzelem én a magyarázatot.
Te is, mint hogyha kikerülted volna ennek a könyvnek a formáját, hogy vajon regénynek lehet nevezni, novellaciklusnak lehet nevezni. Ezt viszont örülök, hogy mondtad, hogy az elbeszélő valóban ugye egy idősebb elbeszélő lenne, aki visszaemlékszik a gyerekkorára, és tulajdonképpen az egyes darabok itt a kötetben egy-egy emléket, egy-egy eseményt, ami persze itt szertágazik, elevenítenek fel. Azon gondolkoztam, olvastam, hogy valamennyire a te írói brendethez, bár talán inkább a regényekhez hozzátartozik a fantasztikum, vagy a mágikus realistának is, hát egy ilyen érdekes közép-európai mágikus realizmusnak is bélyegezte néhány művedet a kritika, viszont ez talán közelebb állna nem a realizmushoz, ami itt történik.
Nehéz, ez azért nehéz nekem megválaszolni, mert a mágikus realizmuson is, ha tetszik, egyetértően mosolygok, vagy mert persze nem érzem magamra nézve teli találatnak, de miért ne fogadnám el, hiszen olyan csodaművek születtek, most főképpen a dél-amerikaiakra gondolok, amikkel ha rokonítani akarnak, vagy próbálnak, akkor számomra hizelgő, hogy most ez a bitangnyarak, ez realista, vagy nem, azt azért nehezen mondom, jó, persze, olyan értelemben, hogy igyekeztem minden fejezetét, vagy minden elbeszélését, szívesen nevezem akár fejezetnek is, mert tudom regénynek tekinteni a könyvet, minden elbeszélésére azt gondoltam, hogy sodró legyen egy felszíni történet, nem tudom, miért mondtam, hogy felszíni. Szóval legyen egy történet, ami viszi, ami olvastatja magát, de a történet mögött mindig legyen, remélem van is, valami, ami nekem marha fontos volt, vagy nagyon fontos ma. Ezt írtó nehéz eldönteni, hogy akkor is mi volt ebből fontos, illetve 14, 15, 16 évesen felismertem-e azt, amit 60 évesen felismerek, vagy 60, 65 évesen felismerek, vagy most is becsapom magam, és visszafelé nem voltam olyan okos, és nem voltam olyan naív. Vagy annál sokkal naívabb voltam más dolgokban, meg még, sötétebb, vagy későn érő, vagy sokféleképpen mondhatjuk. Tehát én azt, hogy ez most realista, vagy nem realista, azért nem tudom megmondani, mert nem tudom széthámozni már a valóságot, a mai igazságot, a régit, az én régi gyerekkori dolgaimat, és ráadásul az egészet egy elbeszélőnek ajándékoztam, aki a saját gyerekkoráról beszél. Tehát lehet, hogy ez időnként fantasztikus elemekben gazdagnak tűnhet, na de mivel én egy olyan helyen nőttem fel, olyan volt a gyerekkorom, erdőben, parkok közt, 17-18. Századi építésű kastély, ez egy nagy kórház különben, kazánházzal, nővérszállással, kertészházakkal, a gyerekszobám ablaka egy hullaházra nézett, amit el szoktam időnként magyarázni, hogy azért ez nem olyan durva, hogy most pont a hullaházra nézett, hanem volt ott a tájban más is, de a hullaháznak a nagy sárga oldalfala történesen belógott, tehát ha nagyon akarta, akkor láttam, hogy kibetolják a tepsiket. Rendszeresen haltak az emberek, mert ez a kórház. Na szóval magyarán nem akarom a saját gyerekkoromat elmondani, mert nem azt írtam meg. De én ezt szétszedni már nem tudnám, viszont nagyon sok, nagyon kalandosnak, vagy izgalmasnak tűnő elem ebben a könyvben valóság, nem mágikus realizmus, hanem a hétköznapi közép-európai mágikus realizmus.
Amikor olvastam magamnak valahogy úgy fordítottam át ezt a mágikusságot, hogy csak annyiban mágikusak ezek a darabok, amennyiben nagyon nehéz a gyerekkorról minden mágiát mellőző beszélni. Nem? Most gondoltunk itt például a Dragománnak a fehér királyára, amilyet ugye hát valamennyire azért mégiscsak betekintést enged a Ceausescu diktatúrába, de hogy nem tudja ezeket a sodás elemeket mellőzni. Ugyanakkor van egy visszatérő, még akár egy ilyen, persze szakszerűleg úgy lehetne mondani, hogy a fikció önbejelentését szolgáló, vagy folyamatosan ilyen önleleplező gesztusa ennek a mágikusságnak, hogy az elbeszélő, vagy egyedül, vagy általában egy-egy barátjával bemászik bizonyos helyekre, vagy betör mondjuk egy elhagyatott kúriába, valaki ugye az öreg Gilnek, vagy Gilnek a kertjébe, egy-egy lyukba, és hogy ott mégsem talál egy másik világot. Tehát nekem az ugrott be, hogy itt nem egy ilyen C.S. Lewis féle Narnia dolog van, hogy akkor a szekrényen keresztül egy mágikus világba jutunk, és A kötetnek a záró darabjában volt egy pont, ami szerintem ezt az állandó ilyen feszültséget, a mágikusság iránti vágyat, ugyanakkor a kommunista vagy szocialista Magyarországnak a rideg valósága közötti feszültséget valahogy olyan szépen megfogalmazza. Kigyűjtöttem, hogy ez az elbeszélő gyerekként ilyeneket olvasott, mint Camus, Homérosz, a Lazarillo de Tormes című pikareszk regény, és ugye az utolsó novellában a halál van a közben, vagy több más novellában is, de ott van a leginkább a halál, a sebezhetőség a középpontban, és ott fogalmazza meg magának, hogy persze a költőktől, íróktól sokat tanult a sebezhetőségről, a halálról, de hogy mégiscsak akkor tanultam meg, a halál fenyegetésével mégis akkor szembesült, vagy a sebezhetőséggel, vagy a kiszolgáltatottsággal, amikor a szülei Nagy Imre kivégzéséről beszéltek. És hogy van egy ilyen mondatot, hogy mert akinek megölhetik a miniszterelnökét, az sebezhető. És hogy szerintem ez egy annyira szép pillanat, és annyira hát a jó írói szerkesztésmódról tanúskodik, hogy ez a záró darabban hangzik el, ahol tényleg egymás mellett van egyrészt a költészetnek, a fikciónak a világa, és a rideg valóságé, amivel nem kellene, hogy szembesüljön egy ilyen, vagy nem feltétlenül, vagy nálunk szerencsésebb sorsú országokban nem szembesültek akkortájt ilyenekkel a gyerekek. Ezt nem tudom, hogy fogalmazzam kérdését.
Igen, pont akartam oda, és mi a kérdés, mert hogy akkor inkább mondom, ami erről eszembe
jut. Jó, köszönöm, reflektálj, légy szívesen.
Hogy a Nagy Imre és az 56 az nekem nagyon fontos momentum volt, azért, mert az egész kő az én saját kő, és akkor most megint a saját kölyök koromról beszélek, nem az elbeszélő. Ez mindig áttételes, és oda-vissza megy, és tényleg nagyon nehéz széthámozni, hogy mi a fantázia, és mi a tényleges kölyök korom. De akkor én most elmondom önöknek, nektek, mert ez egy egyszeri pillanat, hogy... Ez egy olyan este volt, amikor Táncos Gábor és Bácskai Veráék ültek apáméknál ennek a kórháznak a szolgálati lakásában éjszaka, és előző nap apám engem felpofozott és leszedette velem a Magyar Futárból kivágott holland SS katonák és nem tudom kicsoláknak a képeit a szobám faláról, hamarabb is felpofozott volna itt, és hamarabb is leszedette volna, ha hamarabb meglátja, de nem látta meg hamarabb. És aztán másnap azt mondta, nem volt bocsánatkérős, tehát rendes pofonokat tudott adni, 2 méteres pali volt, 120 kilós, amikor nem volt kövér, tehát ha lezavart egy pofont, akkor én futottam 10 métert az egyik irányba. De aztán másnap bocsánatot nem kért, de elmagyarázta, hogy édesfiam, ide járnak barátaink, akik közt vannak zsidók, vannak ilyen emberek, olyan emberek, amolyan. Én tudom, hogy te hülye gyerek vagy. Azért raktad ki, mert férfias, mert lóga, sisakos, rövidre nyírt hajú, jóképű katona szája sarkában a cigarettacsík, és te most kaubolyokon, indiánokon, és ilyen férfias, mind az SS katonák a Magyar Futárból, hogy tehát tudom, hogy nincs mögötte semmi, de ezt egyszer s mindenkorra. És akkor következett egy órás beszélgetés, amiben egy csomó minden nyilván el kellett mondania, emiatt a hülyeség miatt, nekem meg el kellett, mert honnan szedtem Magyar Futárt, és a többi. És nyilván, aki nem tudja, mondom, a Magyar Futár, az egy nyilas lap volt a II. Világháború idején, elképesztő jó színes képanyaggal különben, tehát propagandának nem semmi újság volt. Tehát ez pedig, hogy a konkrét esetet mondjam, Táncos Gábor és Bácskai Vera volt. Bácskai Vera, aki a felesége remek várostörténész, középkorász és várostörténész volt. A férje az a Táncos Gábor, aki valójában a igazi neve Táncos György. Nem, Táncos Gábor volt az igazi neve, csak mindenki gyurista valamiért. Ő volt a Petőfi, ő az a bizonyos Petőfi körös táncos, aki aztán Nagy Imrékkel kint van Snagovban is, amikor kiviszik őket a románok 1956, nem is tudom, november, ugye, hogy később öngyilkos lett. talán nem kis részt, de ezt a lágatás nem is mondom. Azt akartam mondani, hogy talán nem kis részt a történelmi okok, meg a magyar zsidó bizonyos összeegyeztethetetlen borzadályok, hogy lehet-e tényleg egyszerre zsidónak, magyarnak, magyar zsidónak, és a többi, és a többi. Tehát ezek nehéz dolgok, de lehet, ez már nem is biztos, lehet, hogy magán vagy pszichológiai, igazából nem tudom.
Kádár rendszerben ez is tabusítva volt, nem? Tehát, hogy ez is tulajdonképpen...
Abszolút. Tehát nekem volt egy ilyen konkrét eset mögötte, amit bizonyos fokig elfelejtettem, és amikor elkezdtem írni ezt a bizonyos befejező részét, azt mondom, hogy a regénynek, vagy az utolsó elbeszélését, amit másfél, 5 évig írtam ezt a könyvet összesen. De nem volt fő munka, emellett mindenféle mást is írtam. Ez amikor kedvem támadt, amikor felbuzgott valami abból a környezetből, abból az életkorból, abból a világból, abból a helyszínből, ahol körülbelül ugyanazok az alakok, ugyanazok a ködök, ugyanaz ez a 60-as évek legvége, 70-es évek, amikor ténylegesen kamaszkölyök voltam, akkor megírtam egy történetet. Azt viszonylag gyorsan, volt olyan, amit 2 nap alatt, volt olyan, amit 2-3 hét alatt, de az utolsó történet az másfél évig gyötört, és leírtam, eldobtam, leírtam, eldobtam. Kiszedtem a kukából, visszaraktam. És aztán eljött egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy akkor ez ilyen töredezett akar lenni, és akkor először merült ez fel, hogy emögé a történ, ez ebben a könyvben egy picit konkretizálom azt a ködöt, amiben egy gyereknek vigyáznia kellett, amiben hallgatnia kellett, mert az apja rá, majdnem azt mondta, hogy rábaszik, hogy mert az apjával tolnak ki, az anyjával tolnak ki, állást veszíthetnek, gimnáziumból kirúghatják, egyetemre nem veszik fel. Tehát nem a börtön, nem a halál veszélye, de ezek a reális veszélyek, ezek azért igazak voltak, és én sokáig azt hittem, hogy ezt az egész könyvet megúszhatom Kádár neve nélkül, azt hiszem, az sikerült. Nagy Imrét se akartam volna beleírni, de volt egy pont, ahol azt mondtam, hogy vagy azt le kell írnom, hogy 1956, vagy azt le kell írnom, hogy Nagy Imre, és valamiért a Nagy Imre jött. Tehát megint van egy valóság magva a történetnek a saját életemből, de az nem az, amit ez az elbeszélő, velemkorú férfi elmesél. Nem tudom, hogyan fel nem tett kérdésedre most válaszoltam-e, hogy...
Hát igen, nem, mert ez lenne a pandantja annak, hogy tényleg, mint hogyha az elbeszélő mindig, amikor így bemegy ezekre a helyekre, akkor egy ilyen más, egy ilyen ideálisabb, varázslatosabb világba menne, aztán hát mindig kénytelen szembesülni azzal, ami körbeveszi.
Itt nem lehetett, mert minden hely van egy elhagyott villa, amelyikről a falubeli gyerekek azt tudják, hogy itt bújtattak zsidókat, de csak álbújtatás volt, mert elszedték a pénzüket, ékszerüket, majd utána feljelentették őket, mert arról a haszonról sem akartak lemondani, meg a veszélyt nem vált persze. De ha máshova éppen nem lefelé, nem pincébe, nem padláson át, hanem fölfelé toronyba, ott is a mindenben, hát most közhely, de olyan szép közhely, az így is egy mondat a zsarnokság jut most hirtelen eszembe. Nem jutott írás közben, egyszer se jutott eszembe, de az jut eszembe, hogy mert zsarnokság van az anyában, a szülőszobában, a sírban, és a többi eset zsarnokság van, ott zsarnokság van mindenben. Hosszan. Tehát valahogy ezt gondoltam én, minél ködösebben, minél kevésbé tárgyszerűen megfogva, de aztán egy ponton tényleg úgy éreztem, hogy sumákság lenne nem pontosítani legalább egy helyen annak, aki akarja felismerni. Aki nem, és amúgy azért jó olvasó, annak marad ez egy lápvilág ködökkel és félelmekkel.
Volt ez a freudi elszólásod az előbb, amit meg is jelöltél, hogy nem érted, hogy miért mondtad, hogy felszíni cselekmény. És én azon gondolkoztam, hogy több darab is, például a Haláli éjszaka, vagy az Egyszer fiúk, egyszer lányok, problematizálja azt, hogy nagyon nehéz még akár az elbeszéléssel, vagy a novellával, amik mégiscsak ilyen sűrítő műfajok, nagyon nehéz a fókuszt egy valamin, egy valakin, kinevezni egy főszereplőt, és akkor azon tartani, kinevezni egy eseményt, és azon tartani. És az jutott eszembe, hogy van egy ilyen nagyon szép, akár metaforikusnak is nevezhető aktus, amikor az Egyszer fiúk, egyszer lányokban az elbeszélő bujócskázik a többiekkel, és egy ilyen emésztő medencénél egy idősebb fiúnak a nyomába ered. És ez nem csak, ahogy mondjam, ez nem csak fizikailag történik meg, tehát hogy követi, hogy ő is jó helyre bújjon el, mert ezt a fiút, ezt nagyon kevésszer találták meg, hanem az elbeszélés is követi a fiút, megtudjuk róla, hogy berepülőpilóta lesz, kiképző tiszt, aztán hát úgy hal meg, hogy nem nyíl ki az ejtőernyője egy ugráskor, de hogy még ott is így profi megpróbálja ezt lereagálni, vagy így hárítani a becsapódást. És na, hogy most viszont így valahogy ezt így kérdésé fogalmazom, tehát nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt nem csak a bizonyos szempontból a saját emlékeid, egy megalkotott elbeszélő iránti írói kihívás az, amit olvashatunk, hanem magával a kis műfaja, vagy a kis formával, vagy az elbeszéléssel való egyfajta, hát nem mondom azt, hogy leszámolásod, mert hát mégiscsak azért ez nagyon megy neked a kis formák is, de hogy egyfajta szembenézésed, vagy egyfajta, lehet mondani, hogy illúzióvesztésed, mondjuk a korai elbeszéléseidhez képest, amiket azért mégiscsak jellemzett valami fajta kompaktság, vagy főleg a fantasztikus elbeszéléseid, tehát hogy ahol meg egy ilyen Borgesi, Edgar Allan Poe-i mintát követtél.
Hát csuda, még elhallgatnálak negyed órát, mint Borges, Faulkner, Shakespeare, Dante még nem volt, tehát hogy azért, hogy... De hogy ne próbálj, igazából időt akarok nyerni szerintem ilyenkor, mert de az is igaz, hogy azért kértem, hogy te legyél a beszélgető társ, mert azt reméltem, hogy az irodalom tudora az másképp olvas, mint az író kolléga, és végképp másképp olvas, mint egy konferencié, vagy hogy jó kérdés, és nem tudom rá a választ, de most megpróbálom itt helyben kitalálni, hogy leszámolás vagy nem leszámolás, tudatosan biztos nem. De az, hogy ezzel az utolsó darabbal, ami a könyvnek mondjuk az egy hatoda, tehát nem annyi, hogy az előtte levő öt hatodot írtam, négy évig, vagy három és fél évig, ezt pedig másfél évig, és kínlódva, meg vértizzadva, meg néha azon tökölve, hogy de hogy kerül ez ide? Miért kívánkozik ide? Miért van itt egy törés, és ott nem akarom folytatni, és nem is fogom folytatni, mert halálosan unom. Onnan kezdve a történet engem nem érdekel, pedig az olvasóm azt fogja mondani, hogy basz meg, hol a vége? Most akkor mi lesz? Itt hagysz? Nem. És úgy voltam elő, hogy de nem baj, mert az engem tökre nem érdekel, itt bejön valami más. Ezen a máson megint kezdődött. Eldobom, visszarakom. Eldobom, visszarakom. Az egészet eldobom a francba. Tehát ilyen értelemben a birkózás szót nem mondtad, de szívesen segítek, hogy birkózásnak mindenképpen nevezném, mert kimondottan birkóztam az anyaggal, miközben voltak olyan részei, remélem rohadtul nem látszik, hogy voltak olyan részei, amik úgy ment, hogy 10 oldal és 2 óra alatt megírtam, ez nem baj, ha látszik. Az nem látszik, hogy a másik 10 oldal viszont, mit tudom én, 10-20-30 napba került, és szerintem már megint a Miskához fordulunk. segítségért.
Jó, még egyetlen kérdést szeretnék feltenni neked a groteszkkel kapcsolatban, ami nagyon máshogy működik ebben a kötetben, mint amit így megszokhattunk mondjuk ilyen közép-európai groteszként. Tehát gondolok itt Kafkára vagy Gombrowiczra. Itt hogyan gondoltad alkalmazni, vagy ez a groteszség hogyan került be? Itt most, hogyha konkrét dolgokat szeretnék mondani a novellából, ugye ott van Rózának, aki egy szép cigánylány, aki hát tulajdonképpen majdnem elvérzik a Kálvária dombon, és az elbeszélés reflektál is erre, hogy ez tényleg egy ilyen fordított, ilyen, nem is tudom, ilyen Szűz Mária történet is lehetne akár. Vagy például ott van nekem nagyon tetszett az a teljesen váratlan mondat, hogy Abdulla fejét betörte egy angyal. És akkor kiderül, hogy hát egy ilyen a homlokzatról leeső ilyen ablak, angyal figura az, ami miatt így behorpasztotta a fejét egy angyal. Vagy például ott van, nem akarom elszpoilerezni, aki még nem olvasta, az öreg Jill-nek a teljesen véletlenszerű halál a novellában, hogy megvoltak már ezek a szituációk, vagy valahogy a történetmesélés hozta magával ezt a grotességet, hogy enélkül nem lenne teljes egy-egy darab.
Most megint jól megfogtál, mert a groteszk soha nem jutott volna eszembe ennek a könyvnek kapcsán, de azt is vállalhatom, hogy vagy Páskándi Gézát, meg Őrkényt, meg hogy magyart, ne csak Gombrowiczot, aki persze világhírű, hogy úgyhogy már megint jó közegbe helyezel, vállalom boldogan, hogy de nem jutott eszembe a groteszk. Ez történetesen a Gill, az öreg Gill története, hát igen, most nem mondom meg mert akkor le kéne lőnöm ha van ennek ugyan poénja. Az öreg Gill története egy az egyben megesett, csak nem vele, és nem ezzel a két szereplővel, hanem egy harmadikkal. Tehát itt időnként ölnek ebben a könyvben, a Bitag nyarakban rendesen, gyilkolnak a szereplők, de szerintem nem jobban, nem inkább, mint amennyi a valóság. Arra mondjuk vigyázni kellett, hogy időnként pont az igazat ne írja meg az ember úgy, ahogy történt, mert papírra téve, szavakban, tehát amikor dekódolni kell, akkor másképp működik, tehát időnként a valóság, ami tényleg megtörtént, az hihetetlen és túlzásnak minősül az írásban. És most még mindig kerülgetjük, de hát végülis olyan mindegy, úgyis elfelejtik addigra, vagy elfelejtitek addigra. Azzal kezdődik az a bizonyos fejezet, hogy blutty, sutty, ronda hang, ahogy a vászon szakad, ahogy egy zsákvászon, és akkor a végén kiderül, hogy egy öreg ember kinyit egy kaput, ami felé már eldobtak egy szuronyt. És tényleg szurony volt, és utána én azt hiszem hónapokig gyakoroltam, hogy 20 méterről bele tudjak dobni egy fába, vagy egy második világháborús bajonettet. Tehát ezek is valós, mindegyik valós dolog, nem groteszk, ezek megtörténtek. Az, hogyha ide itt jön aztán, hogy irodalom már meg attól válik, hogy ez nem igaz, mert nem úgy történt, nem velem, nem pont úgy, hanem gyúrva lett, más alakok, más figurák, más emberek, és nem pont úgy zajlik. De hát nyilván ezt hívják szerkesztésnek, meg húzásnak, tömörítésnek, és a többi. Az előbb különben, de már szerintem az unalmas, csak akartam még mondani, hogy tényleg milyen igazad van, hogy tényleg szívesen vágtam le a vége. Tehát valamiféle leszámolást így elfogadom, közben itt morfondíroztam rajta, elfogadom azt, hogy azt a fajta novellát most ebben a pillanatban nem gondolnám, hogy tovább kéne írnom. Olvassak?
Olvas,
mert kijelölt nekem, nem azért, mert én tulakodnék, hogy olvasnak, csak a Robi már tegnap elküldött egy részt, ami megmondta pontosan mettől meddig. Tehát munkája van benne, akkor ne tegyem tönkre. És pont bele fogunk férni. Egész éjjel nem tudtam elaludni, forgolódtam az ágyamban. Olyasmi járt az eszem, amin addig sosem. Hogy a nagyanyám kicsoda. Meg hogy olyan öreg, hogy talán már semmi köze ahhoz a valakihez, akinek a nevét viseli. Elesettnek és tudatlannak éreztem magam. Csodáltam Indiánt, nem a kaporál miatt, hanem hogy a csaja bunkó apja felakasztotta a lánya kutyáját, és ezt neki kell elásnia. Hogy vele ilyesmik történnek. Meg hogy nincs apja. Meg hogy különleges szavakat használ, amilyen az azonban, az igazán, meg a tájékoztatom. Meg azért is, hogy bármikor, ha kedve szottyan, nekiáll éjszaka mászkálni az esőben, és megvárni engem. És ettől az egésztől az ő élete valahogy igazabb, mint az enyém. Volt még valami. Éppen olyan fontos, mint az eddigiek. Meglepett, sőt inkább megrendített, hogy hangot talált a nagyanyámmal, akiről én addig semmit sem gondoltam, elfogadtam úgy és olyannak, amilyen, ahogy a kórház kerítését és hatalmas jegenyeit is elfogadtam olyanoknak, amilyenek, és nem gondolkodtam el rajtuk. Az viszont, hogy Indián együtt pogácsázott a nagyanyámmal, aztán megígérte neki, hogy tájékozódik a romániai börtönhelyzetről, majd beszámol neki mindarról, amit megtudott, hát az elgondolkodtatott. Azt hiszem, megrázó volt a felismerés, hogy nagyanyámból talán már csak a neve maradt meg ugyanannak, ami ő korábban volt, és bizonyos életkorokban az emberek nevét meg kéne változtatni, amikor már semmi közük ahhoz, akik voltak, és akinek a nevét még mindig viselik. Aki voltak, és akinek a nevét még mindig viselik. Miközben azt is beláttam, hogy léteznek olyan emberek, magam is ismertem jó pár ilyet, akiről nem tudtam elképzelni, hogy csak egy körömpiszoknyit is megváltozzon, még ha 120 évet él is. Nagyanyám dolga annyira felzaklatott, hogy végképp nem tudtam aludni. Minél inkább akartam, annál kevésbé sikerült. A cenkvilla csavargóival Indián kicsit megnyugtatott ugyan, de a pokoli hangokra nem adott kielégítő magyarázatot, és akkor még a felakasztott kutya is. De talán ezeknél is rosszabb volt az a gondolat, hogy a nagyanyám olyan öreg, hogy talán már nem is tudja, hogy ki ő. Nem azért, mert bolond volna, hanem mert olyan régen él már, hogy nem is emlékszik rá, ki volt és mi mindenre vágyott. Még? Feküdtem az ágyamban, és hallgattam, ahogy nagyanyám a nagyszobában járkál fel és alá. Aztán hallottam, hogy kinyitja a fürdőszoba ajtaját, és megnyitja a kádcsapját. Semmi különös nem volt ebben, mert nagyanyám más időben élt, mint általában az emberek. Neki saját ideje volt. Akkor kelt és feküdt. Akkor volt ébren, és akkor aludt, amikor eszébe jutott. Nem törődött az idővel. Ha elfáradt vagy elálmosodott, fényes délben ágyba bújt, de ha nem volt hozzá kedve, akkor egész éjjel szemhunyásnyit sem aludt, föl és alá masírozott a lakásban, kísértetiesen nyiszorgatva a parkettet. Amikor nagyanyám megnyitotta a csapot, kimásztam az ágyból, kilopóztam a szobámból, bemásztam az előszoba asztala alá, és meglestem, ahogy zuhanyozik. Vékonyka öregasszony volt, szinte csontváz, és azon a csontvázon redőkben gyűrött fehér lebernyegekként lógott a bőr, és meglepetten állapítom meg, hogy a kölyök, aki voltam, semmi visszataszítót nem talált a látványban, viszont a nagyanyja mesztelensége ráébresztette, hogy minden embernek, a legöregebbnek is saját világuk van, és minden ember, az idegenek és a távoli rokonok, a kicsik és a legvénebbek is léteznek, és mindig léteznek, akkor is léteznek, amikor nem látja őket, egészen addig, amíg el nem múlnak, amíg meg nem halnak.
Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. A Bitang nyara kapható, a Bookline...
A Bookline, ugye a Bookline-nál, azt nem tudom...
Igen, igen, fönt kapható a Bookline sarokban, a galériában. Köszönjük szépen a beszélgetést és a muzsikálást. A dedikálás itt folytatódik egyből, és akkor akinek még nincs meg a kötet, megveheti, és további jó szórakozást a Margón.
Mi is köszönjük. Sziasztok, viszlát. Ja, és köszönjük.